Szenzor. Fogjuk az IT világ rezdüléseit. Szenzor. Telekommunikációs és információtechnológiai magazinműsor a Trend FM-en a Mobil Aréna szerkesztőségének tagjaival, Bodnár Csabával és Kell Bogdánnal minden csütörtökön délután 3 és 4 óra között. Szenzor.
Sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, én Kell Bogdán vagyok, ez pedig itt a Szenzor, telekommunikációs és informatikai magazinműsor, amelyben hát alapvetően az új készülékekről lesz szó, amelyek az elmúlt nagyjából 1-2 hétben jelentek meg, főleg ugye a magyarországi piacra lépésükkel kapcsolatban fogunk beszélgetni. Az egyik ilyen készülék a Motorola Edge 40 Pro, a másik pedig hát nem is egy telefon, hanem rögtön 4, ugyanis hivatalosan is Magyarországra érkezett a Xiaomi Redmi Note 12 széria, amely 4 tagot számlál, és mind a Motorola Edge 40 Pro-t, mind pedig a Xiaomi telefonokat már meg tudtuk nézni közelről, és van vele tapasztalatunk, úgyhogy alapvetően ezekről fog szólni a műsor első és a második fele is. Tartsanak velünk!
Tesztlabor. Terítéken a technika.
Kezdjük az adást a Motorola Edge 40 Pro-val. Már csak azért is, mert ez ugye pusztán egy darab telefon, ugyanakkor viszont ez konkrétan egy csúcsmodell. A Motorola-nak a legfrissebb, legnagyobb tudású telefonja érkezett meg a magyarországi piacra is. Egy nemzetközi bemutatót tartotta. Hát végül is mondhatjuk, hogy a Motorola, de ugye a Motorola-ról jól tudjuk, hogy az a Lenovo-hoz tartozik. És pont ezért, mert a Lenovo-hoz tartozik, ezért aztán hát alapvetően ez a telefon, ez a kínai piacra már egy picit más néven bemutatkozott, és már akkor sejteni lehetett, hogy valószínűleg egy olyan eszközről van szó, ami globális forgalomba is kerül majd, és ez a pillanat ez most jött el, és hát Európában Edge 40 Pro néven érkezett meg. Na most a Motorola-ról ugye azt kell tudni, hogy ugye ez az egyik legrégebbi márkanév a mobilos piacon. Mondhatjuk, hogy talán az első olyan cég, aki mobiltelefon gyártott, pont 30 évvel ezelőtt történt, hogy a Motorola mérnöke az első mobiltelefonnal egy sikeres telefonhívást tudott elindítani. Ez egy Dynatalk nevű készülék volt, hát egészen más méretekkel rendelkezett, mint a mostani telefonok, mert hát egy kilót nyomott a mérlegen, és egyébként is egy óriási tégla volt. 60 percig kellett tölteni annak érdeke, hogy 10 perces beszélgetésre legyen képes, és még analóg technológiát használt, tehát nem azt a fajta digitális mobil átvitelt, mint amit most használunk, de mindenképpen ez jól mutatja, hogy a Motorola, hát annak ellenére, hogy mindenféle akvizíciókon ment keresztül, és ilyen cégtől olyan céghez került, de még mindig itt van nevünk, mint velünk, mint márkanév, és még mindig jönnek Motorola név alatt telefonok. Más kérdés, hogy ezek egyébként most már a Lenovo-hoz tartoznak. Ugye a kezdeti időszakban a Motorola az egy amerikai cég volt, aztán utána, amikor egy picit hát nem ment már nekik annyira, mint amennyire szerették volna, akkor a Motorola, az anyavállalat Motorola leválasztotta az okostelefonos meg telefonos üzletágot az egész Motorola-ról, és Motorola Mobility néven továbbadta a Google-nek. A Google ezt köszönte szépen, és azt a sok-sok szabadalmat, ami a Motorola-val együtt járt, az jó zsebrevágta, és a szabadalmaktól lenyesegetett és kicsit megfosztott Motorola brandet pedig tovább passzolta a kínai Lenovo-nak, akik pedig szintén köszönték szépen, mert azt gondolták, hogy ezzel a brenddel nekik majd lesz esélyük belépni az amerikai piacra, és akkor nem Lenovo néven kell telefonokat gyártaniuk, hanem milyen remek, hogy van egy Motorola brandjük, és azt már az Egyesült Államokban is ismerik, és könnyű lesz piacot szerezni. Hát sajnos nem egészen így alakult, leginkább azért, mert a Motorola, illetve a Lenovo elég sokáig nem tudta, hogy mit kezdjen ezzel a Motorola brenddel. Párhuzamosan futották a Lenovo és a Motorola telefonokat, volt egy időszak, amikor Moto by Lenovo néven jöttek a készülékek, és aztán hát elég sokáig tartott nekik, mire rájöttek, hogy ez nem igazán célra vezető, és mostanra már a Lenovo kvázi fölhagyott a telefongyártással, Lenovo néven már nem jönnek telefonok, hanem minden olyan készülék, amit a Lenovo gyárt, és mobil, azt Motorola néven dobják piacra, ez most már jó pár éve így van, és ebben a jó pár évben azért már kialakult egy E-széria, ami a belépőszintű Motorolákat jelzi, meg egy G-széria, ami a középkategóriás Motorolákat jelzi, és mindezek tetejére ült egy ilyen Edge-széria is, amiről gondolhatnánk, hogy ez a felső kategória, de az Edge 30-ból például volt Neo Fusion és Pro is, és a Neo az abszolút középkategóriás telefon, a Fusion egy ilyen felső középkategóriás telefon, és a Pro volt az igazi csúcsmodell, mint ahogy most is az Edge 40 Pro az igazi csúcsmodell. Most amit érdemes tudni a készülékről, hogy hát ez egy friss eszköz, ennek megfelelően hardveresen ugye a legfrissebb összetevőkből épül fel, ez pedig mondjuk konkrétan ebben az esetben azt jelenti, hogy a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-es chipset van benne, aminél újabb chipsetet egyelőre a Qualcomm nem gyárt, tehát ilyen szempontból ez abszolút top kategóriás. A másik, ami egy telefonnál fontos, az ugye nyilvánvalóan a kijelző. Kijelző kapcsán pedig hát azt mondhatjuk, hogy szintén egy különleges megoldással jött ki ez a készülék, mert minden irányba le van egy kicsit kerekítve a kijelző, egy picit ilyen kavics-szerű lett ettől a termék. Egyébként egy AMOLED kijelzőről van szó, ami Full HD felbontású csupán, és 6,67 hüvelykes, de amit érdemes róla tudni, hogy még a csúcsmodelleknél is ritka, hogy 165 Hz-es képfrissítési frekvenciára képes. Ezt egyébként a Red Magic tudja megugrani, és általában az Asus a gamer telefonjainál. A többi gyártó azt mondja, hogy hát azért 165 Hz egy kicsit túlzás, mi megelégszünk a 120 Hz-zel is. De most ezzel kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy 60 Hz és 120 Hz között szemmel látható a különbség a tartalmak megjelenítésének a folyamatosságát tekintve, de ha fölmegyünk 120 Hz fölé és a 144 Hz-es meg a 165 Hz-es telefonokat vizsgáljuk meg, akkor hát szabad szemmel elég kevés olyan ügyfél van, aki észreveszi a különbséget 120 Hz és 165 Hz között. De tény, hogy az összes óriás plakáton, prospektuson, meg marketing szlogenben a 165 Hz-es képfrissítésű AMOLED kijelző az jól hangzik. Amit érdemes még a készülékről tudni, és ami szintén egy ilyen fontos összetevője mostanában egy telefonnak, és egyre több ügyfélnek fontos, hogy mekkora az akkumulátor, és az akkumulátor így első blikre nem túlságosan méretes, mert a 4600 mAh az a csúcskategóriában egy picit kevésnek számít, itt ilyen 5000 mAh-kal szoktak a gyártók dobálózni. Ráadásul, hogyha hozzáteszünk egy ilyen tényleg csúcskategóriás chipsetet, meg egy magas képfrissítésű kijelzőt, akkor bizony lehetnek a gályaink a tekintetben, hogy ez a telefon ez mennyire hosszan fogja bírni két töltési idő között. És a gyakorlat is azt mutatja, hogy hát az egynapos üzemidő azért kijön belőle, de nem tud felnőni üzemidő szempontjából a csúcskategória többi modelljéhez, amit a Motorola azzal igyekezett kompenzálni, hogy hát egyrészt van benne vezeték nélküli tölthetőség 15 watttal, másrészt pedig van benne vezetékes tölthetőség is természetesen Type-C csatlakozón keresztül, ez pedig 125 watttal valósul meg, ami egy nagyon-nagyon magas számnak számít töltési sebesség szempontjából. Ugye van már mutatóban egy-két 160 meg 180 wattos töltést kínáló, főleg Kínában megjelent telefon, de a globális meg az európai piacon a Xiaomi is a 120 wattig jutott fel, és ugye a Motorola pedig ugye 125 watttal jön az Edge 40 Pro kapcsán, ami azt jelenti, hogy 9-10 perc alatt föl lehet tölteni a telefont a nulláról teljesen teli, és ez egy igen-igen kényelmes megoldás a mindennapok során. Akinek volt már ilyen villámtöltős telefonja, az pontosan tudja, hogy mennyire megváltoztatja a szokásait, az, hogy tényleg egy tusolás vagy egy kávézás idejére kell csak feltenni a telefon töltőre, és 100%-ra megy az akkumulátor. Viszont ugye egy ilyen villámtöltés az alapvetően egy helyigényes feladat, mert több részre kell bontani az akkumulátort, azokat párhuzamosan kell tölteni. Miután ugye párhuzamosan töltjük őket, és több részre is vannak bontva, ezért kell valamiféle elválasztó közeg az akkumulátor két része közé, ami hát ugye helyigénnyel jár. Szóval pont azért, mert ennyire gyors benne a töltési sebesség, ezért nem tudtak 4600 mAh fölé kerekedni, és azt a döntést hozták, hogy akkor legyen kicsit kisebb az akkumulátor, de tudjuk odaadni az ügyfeleknek ezt a nagyon gyors töltési sebességet, és hát ugye, ami nagyon fontos, hogy ellentétben számos más gyártóval a Motorola nem spórolta ki a töltőadaptert a dobozból, és egy 125 wattos töltőadapter, az, hogyha megnézzük a boltban, akkor az hát képvisel némi értéket, mindenképpen egy 5 számjegyű szám kerül egy árcédulára, hogyha valaki külön szeretne megvenni egy ilyen erős töltőfejet, szóval azt lehet mondani, hogy azért ez valami, amit a Motorola beletesz a dobozba, és a usereknek, illetve az ügyfeleknek biztosítja, és valóban képes erre a töltési sebességre, úgy, hogy nem is melegszik kifejezetten a készülék, tehát valószínűleg egy sokat tesztelt és biztonságos megoldásról van szó. Az egész telefon készülékháza IP68-as védettséget kapott, ez a Motorola-nál eddig nem volt jellemző, de miután ugye az Apple, a Samsung és egy csomó más gyártó is ezt már bevezette, ezért hát úgy nézett ki, hogy a Motorola sem ússza meg, hogy az IP68-as minősítésnek megfeleljen, vagyis másfél méter mélyen 30 percet kibír a telefon anélkül, hogy különösebb baja lenne, és teljes mértékben ellenáll az összes pornak. Ami nekünk egy kicsit furcsa volt ennél a készüléknél, hogy noha a mérete nem kiemelkedően nagy, hanem egy átlagos telefon méretet hoz, valamiért azt gondolták a Motorola-nál, hogy ha már az erőlapot és a kijelzőt ilyen szépen lekerekítjük minden szél irányába, hogy szinte kávamentesnek tűnjön, akkor legyen ez a dolog szimmetrikus, és a hátlapot is gömbölyítsük le minden irányba a sarkoknál és az éleknél, amitől egy picit ilyen kavicszerű lett a készülék, és ez nem igazán biztosít neki tökéletes fogást, ráadásul egy csúszós felületet kapott a hátlapra, ami hát mindenféle módon csillog, hogyha ráesik a fény, de talán ez kevésbé fontos akkor, amikor az ember egy készüléket használ, mint az, hogy ne ejtse el minden pillanatban, vagy legalábbis ne érezze bizonytalannak a kezébe, márpedig az Edge 40 Pro egy picit ilyen szempontból határeset, amin a Motorola azzal igyekszik javítani, hogy a doboz tartozéka egy áttetsző szilikontok is, és ha ezt rárakjuk a készülékre, akkor nyilván valamilyen nagyobb lesz, de nem lesz csúszós, és hát nyilván a szennyeződésekkel szemben is jobban ellenálló. Egy csúszmodellnél minden nagyon fontos kérdés a kamera. És itt van egy kis furcsaság. Ugye egyrészt két 50 megapixeles kameráról beszélünk alapból, a főkameráról és az ultraszélesről, illetve kapott egy zoom kamerát is, aminek alacsonyabb a felbontása, és cserébe csak kétszeres optikai zoomra képes, és ez egy picit csalódást keltő. Mert igazából az a helyzet, hogyha van egy 50 megapixeles kameránk, amivel egyébként is csak 12,5 megapixeles képeket készítünk általában, hiszen négy képpontot van össze egy képponttá, annak érdekében, hogy minél több információból dolgozzon a szenzor mögött levő algoritmus, és minél jobb minőségű képet tudjon előállítani, de ha már van egy 50 megapixeles szenzorunk, akkor igazából a kétszeres optikai zoomnak a szerepe az meglehetősen csekély, mert digitálisan is bele lehetne zoomolni abba az 50 megapixeles képbe úgy, hogy kvázi még 12,5 megapixelen egy veszteségmentes közelítést kapjunk meg. A Motorola nem is azt mondja, hogy ez zoom kamera. A Motorola úgy hívja ezt az összes prezentációba, hogy ez egy portré kamera, és alapvetően azért van benne a telefonba, mert az ennek segítségével készült portrék, illetve portré módban összedolgozik a főkamera és az a zoom kamera, és sokkal professzionálisabb módon tudja a hátteret elhomályosítani az alanyok környezetében, amit egyébként a mi próbáink is igazoltak, tehát nagyon ügyes portréfotózós telefon lett a Motorola Edge 40 Pro-ból, ugyanakkor viszont ez azt is jelenti, hogy mint zoomra alkalmas telefon, hát kevésbé tűnik potensnek, ennél azért jóval többet nyújt mondjuk egy Galaxy S23, ahol hát a zoom átfogás is magasabb, meg a zoom képek minősége is jobban sikerül. Amit viszont fontos elmondjunk, hogy a főkamera mögött van optikai stabilizáció, ami ugye hát remegésmentesebb videózást és esti fotózást biztosít. Az ultraszéles kamera pedig kapott egy autofókuszt, amivel viszont rögtön alkalmassá vált arra, hogy szuper makró képességei legyenek, és ugye közeli témákat jó minőségben, akár 50 megapixeles felbontásban le tudjunk fotózni. Ami szintén különleges a készülékben, hogy az előlapon is van természetesen kamera, és ez pedig 60 megapixeles felbontást kínál, ez nagyon sok, nem is érdemes kihasználni a 60 megapixelt, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy a selfie kamera szempontjából szintén elég jól sikerült a telefon. Na most mi elmentünk vele természetesen fotózni, kipróbáltuk a szenzort, az algoritmus és a különböző üzemmódokat, és hát van egy érdekes tapasztalatunk, méghozzá az, hogy tavaly ilyenkor az Edge 30 Pro egy 200 megapixeles szenzort kapott, és arra nagyon büszke volt a Motorola, hogy ővék a világ egyik első 200 megapixeles kamerával rendelkező készüléke. Aztán, ahogy eljutott a felhasználókhoz és a tesztelőkhöz, kiderült, hogy ez a 200 megapixeles szenzor és a mögötte dolgozó algoritmus, meg a hardware, az hát igazából nem sikerült túlságosan koherensre, vagyis hiába volt ott az a hatalmas felbontás, mégsem sikerültek a képek annyira jól, ráadásul hát volt egy kis úgynevezett shutter lag a telefonban, vagyis egy picit késlelkedett a kép exponálása, attól a pillanattól számítva, amikor megnyomtuk a gombot a kijelzőn, hogy ténylegesen lője el a fotót a telefon, ez most arra eltűnt, viszont a felbontás visszaesett, hát visszaesett, ez egy kicsit ilyen csúnya kifejezés, de csökkent 50 megapixelre, ami még mindig bőven sok egy ilyen telefonnál. És ami érdekes, hogy a Motorola nem a Sony-tól és nem a Samsung-tól veszi a szenzort, hanem az Omnivision nevű céget kérte meg arra, hogy ez az 50 megapixeles szenzort szállítsák nekik be, és az Omnivisionről azért eddig nagyjából azt lehetett tudni, hogy egy jellemzően inkább egy B-kategóriás szenzorgyártó, aki alapvetően ultraszéles kamerákba hoz szenzorokat, és előlapi kamerákba hoz szenzorokat, ahol nincs annyira szőrszálhasogatóan megnézve a képminőség. Tehát mindenképpen mondhatjuk, hogy egy bátor döntés volt a Motorolától, hogy az Omnivisionre bízta a szenzort, és nem volt egy rossz szenzor, mert ez a szenzor ugyan nem túl nagy, és nem is óriási a felbontása, de a mögöttes algoritmussal összedolgozva kifejezetten korrekt képeket készít. Ha átváltunk videózásra, akkor ugye van 4K, meg Full HD, egész korrektek a videók is, azt lehet mondani, hogy a színeket is jól eltalálja a szoftver, a folyamatossággal sincsen gond, még azt mondanám, hogy a sztereó hang mikrofonok is jól működnek, és egész jó hangot vesznek fel, de van egy-két olyan dolog, ami kicsit bosszantó. Az egyik ilyen, hogy felvétel közben nem lehet változtatni a kamerák látószögét. És egy csúcskategóriás készüléknél ez bizony hiba, mert a legtöbb konkurens azért úgy készít el egy telefont, hogyha az ember elkezd videózni a főkamerával, de hirtelen úgy változik meg a téma, hogy szüksége lenne az ultraszélesre, akkor menet közben tud váltani, és ezt a Motorola Edge 40 Pro-val nem lehet megcsinálni. A másik ilyen problémánk, hogy amikor az ember vált akár a szenzorok között, akár a felbontásban, akkor a telefon elfelejti, hogy be volt-e kapcsolva a szuperstabilizációs mód vagy sem, és ezt mindig kézzel újra meg újra be kell kapcsolgatni, amit egyébként érdemes megtenni, mert egészen ügyes a Motorola-nak a stabilizációja a videózásnál, ugye összedolgozik az optikai stabi és az elektronikus, és kitaláltak egy speciális üzemmódot is, aminek Horizon Lock a neve, és gyakorlatilag ez azt teszi lehetővé, hogy bárhogy is forgatjuk, meg rázzuk a telefont videózás közben, nagyjából tudja, hogy kéne egyenesnek lenni a képnek, és szoftveresen utána igazítja, hogyha az ember lóbálja a telefont, akkor is egy relatív egyenletes képet lásson a videón. Szóval ilyen szempontból viszont korrekt a gép. Ami egy kicsit furcsa, hogy ez ugye Android 13-ban jön ki, és a Motorola-nak az egyik jellegzetessége, hogy hát alapvetően Android-hoz ők nem nagyon nyúlnak, egy pár extra funkciót beleraknak, de nem színezik át, nem tesznek bele különleges beállítások menüpontot, szóval hogy egy alapszintű Androidot kap az ügyfél, ezt sokan eléggé szeretik. Viszont amivel kapcsolatban a Motorola-t számos kritika érte az elmúlt időszakban, hogy bár megígérnek több éves rendszerfrissítést, mégis azt lehet mondani, hogy azok a telefonok, amiket még Android 12-vel adtak ki, azok a telefonok Android 12-n is ragadtak, és egyetlen egy szoftver frissítés sem érkezett rájuk, leszámítva a havonta megérkező hát security patch-eket, amit hát azért illik egy stock Androidhoz közeli telefonnal megcsinálni, de főverzióváltás még nem volt. És őszintén szólva egy kicsit szkeptikusak vagyunk, mert a bemutatón elhangzott, hogy a Motorola az Edge 40 Pro-ra 3 év Android update-et fog kínálni, és 4 év security biztonsági frissítéseket, de az elmúlt időszak tapasztalataiból kiindulva ez egy picit merész vállalásnak tűnik, de hát lássuk meg, hogy mire jutnak ezúttal az Edge 40 Pro-val, ami egyébként a tudásához képest kifejezetten versenyképes áron kapható Magyarországon is. Ennyi fér bele a műsor első felébe, és ugye ennyit tudtunk hirtelen ennyiben elmondani a Motorola Edge 40 Pro-ról. Most jönnek a normál feles hírek, mi pedig utána folytatjuk az adásunkat a Redmi Note 12 széria bemutatásával. Maradjanak velünk!